témája a második hadsereg Donmenti tevékenysége, különös tekintettel a felvidéki alakulatokra. Na most a felvidéki alakulatok, de a Magyar Királyi Honvédség történetén belül, jól mondta Simon Attila, tényleg nincsenek feldolgozva. Alakulat történetek ugyan készültek, a felvidéki alakulatok történetével egyelőre részleteiben nem foglalkozott senki. Természetesen az alap dolgokat ismerjük erről. Így, hogy ezért így a veszteségekről sem nagyon tudok minden részletre kiterjedő adatokat szolgálni. Tehát miért vezényelték a magyar második hadsereget a keleti hadszíntérre, 2000 kilométerre távol hazájáról? Miért bocsátotta a magyar politikai és katonai vezetés a német hadvezetés rendelkezésére? Hányan vesztek oda a Donkanyarba? Örökké visszatérő kérdések. Az elmúlt több mint fél évszázad alatt e kérdésekre adott válaszok a politika alakulásától is függően többnyire csak leegyszerűsített formában gyakorta téves adatokkal, hipotézisekkel fogalmazódtak meg. A magyar uralkodó osztályoknak önös érdekéből vezetett fasiszta területrabló akciójától a kereszténység védelmére folytatott a bolsevizmus eltiprására irányuló hadjáratig számos szélsőséges választ kaphattunk történésztől, publicistától egyaránt. Neves szakíróktól mást sem lehetett olvasni, mint hogy a második világháborúban harcba vetett magyar honvédeket élő tömegként dobták oda remélt előnyök ellenébe. A tények ismeretébe ezen hipotézisek természetesen ma már nem állják meg a helyüket. Miután a német hadsereg az 1941-42 téli moszkvai szovjet ellentámadás során súlyos személyi és anyagi veszteségeket szenvedett, hadműveletei folytatásához, illetve a 3000 kilométer széles német-szovjet arcvonal kitöltéséhez új erők szükségeltettek. A német hadvezetés számára a gyengébb harcerőt képviselő szövetséges magyar, román, olasz seregtestek is felértékelődtek, és fenyegetéssel és zsarolással mindent elkövetett, hogy az érintett államok hadseregei minél nagyobb mértékben vegyenek részt a Wehrmacht 1942 tavaszi hadműveleteibe. Az 1938 és 41 között visszakapott területeket és a magyar államiságot féltve, illetve egyfajta német retorziótól tartva, a magyar politikai és katonai vezetés csupán a német követelések mérséklésére törekedett. Mivel 1942 elejéig Magyarország kisebb mértékben vette ki részét a háborúból, mint Románia, katonai erejét a későbbiek során sem akarta meggyengíteni. A magyar és német politikai és katonai vezetés 1942. június vagy a január 22-i megállapodása értelmében a magyar hadvezetésnek 9 gyalogdandárt, egy páncélos hadosztályt és egy repülőköteléket kellett kiküldenie 1942. tavaszán a keleti hadszíntérre. Horthy és a magyar hadvezetés kedvezőnek minősítette a Magyar Honvédség aktívabb keleti hadszíntéri részvételéről szóló német-magyar megállapodást. A meglevő erőknek ugyanis csak felét érintette a magyar kérés, Románia hadserege a keleti hadszíntéren továbbra is nagyobb mértékben fog vérezni, és a németektől várt fegyverzet és felszerelés a későbbi időszakban is emelheti a csapatok harcértékét. A tárgyalások során nem tisztázták a kiküldendő hadsereg várható alkalmazási módját, annak területi és időhatárait, anyagi veszteségeinek pótlását, és Keitel vezértábornagy csupán fegyverzeti és felszerelésbeli kiegészítésekre adott szóbeli ígéretet. A második hadsereg parancsnokság által mozgosított 207 ezer fős személyi állomány összeállításánál a minisztertanács 1942. január 26-ai határozatához igazodva a magyar hadvezetést az a cél vezérelte, hogy a frontszolgálatra behívottak egyelően terheljék az ország területét és kisebb mértékben érintsék a honvédség legjobban kiképzett állományát. A hadszíntére kivonuló sorállomány nem haladhatta meg ennél fogva a honvédség egész sorállományának 20%-át, a mozgósított alakulatok tartalék állományuk felét vehették igénybe, a fennmaradó hányadot pedig 30-45 év közötti gyengén kiképzett úgynevezett pót tartalékosokkal egészítették ki. A nemzetiségek, főképp románok, 20, a munkaszolgálatra kötelezett zsidók és a baloldali mozgalmak részvívői pedig 10% arányba kerültek be a honvédség vagy a hadsereg kötelékébe. A mozgósításra a szombathelyi 3., a pécsi 4. és a miskolci 7. hadtestet jelölték ki. Félvidéki alakulatok javarészt a komáromi 6. és a miskolci 19. könnyű hadosztály hadrendjébe kerültek be, de megtalálhatók voltak a kassai 23., az egri 20. könnyű hadosztály, illetve még az első tábori páncélos hadosztály kötelékében is. Összességében 10 gyalogzászlóalj, 4 huszárszázad, 1 hadosztály és 3 gyalogezred parancsnokság, valamint egy-egy könnyű tüzérezred fogadott közepes tarackos tüzérosztály, légvédelmi tüzérosztály, 6 távzászlóalj vonult el felvidékről a II. Hadsereg keleti hadműveleti területére. A Magyar Királyi Honvédség felvidéki alakulatai részben egyes magyarországi csapattestek helyőrségeinek áthelyezésével, így alakultak meg például Léván, Rozsnyón, Tornaján, Somorján, illetve részben újonnan történő felállítása által alakultak meg például Kassán Ipolyságban 1939-40 folyamán. Ennek megfelelően az előbbiek sor, illetve tartalékos állományában kevesebb, az utóbbiakéban pedig több volt a felvidékről bevonultatott hadköteles. A csehszlovák hadseregben már szolgálatot teljesített felvidékieknek pedig 3-4 hónapos átképzésen kellett részt venniük, és mozgósításukkor is azon anyaországbeli alakulatokhoz vonultak be, ahol átképzésük megtörtént. Míg a II. Hadsereg ember anyagának összeállításánál a kiképzettebb korosztályok kimélése volt a cél, fegyverzeti technikai viszonylatban megpróbálták a lehető legjobban felszerelni a kivonuló alakulatokat. Fegyverzetüket és felszerelésüket a honvédség összes alakulatától egyelően elvont anyagból és a német hadseregtől remélt kiegészítésekre hagyatkozva állították össze. A hátországban rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiség csaknem felét megkapta a II. Hadsereg, és az ország gépjármű állományának is felét mozgósították részére. Bár az ígért német fegyverzeti és felszerelésbeli kiegészítések csak kis mértékben realizálódtak, a honvéd vezérkar mégis a Magyar Királyi Honvédség akkoriban legjobban felszerelt hadseregét küldte ki 42 tavaszán a hadműveleti területre. A II. Hadsereg fegyverzete és felszerelése természetesen mind mennyiségben, mind minőségben elmaradt a német és szovjet hadseregekétől, hiszen a honvédség alakulatait végülis nem a katonai nagyhatalmak háborújában való részvételre készítették fel. A honvédség 1938-tól meginduló fejlesztése legfeljebb a szomszédos országok hadseregeivel megvívandó küzdelmekre képesítette a csapatokat. A revízió jegyébe szellemileg is erre voltak felkészítve. A II. Hadsereg alakulatainak mozgósítására, kiszállításuk sorrendjének megfelelően 1942. február 24-éről került sor. 6 hetet szántak a csapatok összeszoktatására és utóképzésére. A keleti hadszíntére történő kiszállításuk április és július között történt. Későbbi tragikus sorsukat számos bizonytalansági tényező, köztük a német hadsereg 41 téli Moszkva előtti megállítása ellenére 1942 tavaszán még nem lehetett előre megjósolni. A Kurszkig felvonuló magyar kötelékek kisebb része harcok árán, zöme pedig 1000 km távolságú gyalogmenetbe jutott ki júliusban és augusztusban a Donhoz. A II. Hadsereg hadműveleti területre elsőként kiérkező 3. hadteste a német Weix seregcsoport kötelékébe június 28-ától vett részt a támadó hadműveletekben. A hadművelet során a német és magyar csapatok 300 km szélességbe törték át a Brianszki és délnyugati front harcvonalát, és 150-170 km mélyen előretörve elérték a Don és Voronyezs körzetét. A magyar seregtestek közül a legnehezebb feladat a 9. könnyű hadosztályra hárult, amely 4 napig tartó harc után foglalt el az erős szovjet utóvéd alakulatok által védett Tyin városát. A hadműveletben részt vett és 3000 fős véres veszteséget szenvedett magyar alakulatok július 7-e és 10-e között jutottak ki a Donhoz. A lévai és somorjai zászlójakkal rendelkező komáromi 6. könnyű hadosztály a Brianszki erdőségbe folytatott partizán ellenes harcai után vett részt ezen utóbbi Timi áttörésnek nevezett harctevékenységbe. Tyin városát, melynek elfoglalásáért, mint már említettem, a kanizsai 9. könnyű hadosztály csapat testei súlyos és veszteségteljes harcokat folytattak, július 2-án a 22. gyalogezred Hermanni Berenc György százados vezette roham százada vette birtokba. A 6. könnyű hadosztálybeli gyalogság és tüzér alakulatok a hadszíntéren történő kirakodásoktól számított több mint 1000 kilométeres gyalogmenet után elsőként érkeztek meg a Don vonalához. A folyó jobb partján az Uriv és Torozsevoje községek által határolt Don kanyar területétől északra több mint 30 kilométeres szakaszon azonnal védelemre rendezkedtek be. A júliusban tovább folytatódó német hadműveletek a német-szovjet arcvonal legdélibb szakaszára összpontosultak. A német dél hadseregcsoport kettéosztását követően a magyar 2. hadsereg a német 2. és 6. tábori, illetve 4. páncélos, az olasz 8. valamint a román 3. és 4. hadseregekkel együtt a Weix vezérezredes által irányított B hadseregcsoport alárendeltségvégébe került. Ezen hadseregcsoport északon elhelyezkedő hadseregeire is, például a magyarra is, a Stalingrád és a kaukázusi olajmezők felé irányuló hadműveletek sikerét kellett biztosítaniuk. A hosszú menetektől és kezdeti harcoktól kimerült magyar alakulatokat azonnal védőállásba rendelték. A 2. hadsereg 200 km széles Donmenti védelmi vonalát az úgynevezett harcos állomány, vagyis csak 80-90 ezer fő tartotta. Ennél fogva a védelem mélységbe történő kiépítésére és tartalékok képzésére nem volt lehetőség. A Don mögé visszavonuló és a magyar hadsereg gyengéit hamar kitapasztaló szovjet csapatok augusztustól erőteljes támadásokat indítottak, hogy a folyó nyugati partját és birtokukba vehessék és ott hitfőállásokat foglaljanak el. Ezen támadásaik középpontjába az Uriv és Torozsevoje által határolt folyókanyar, Csúcse és Korotolyak települése környéke került. Céljuk egy nagyobb támadás, szabású hadművelet kiinduló bázisainak megteremtése, illetve a közeli Voronyes-Davidovkai vasútvonal oltalma volt. A 2. hadseregparancsnokság felismerte a hitfőben rejlő veszélyeket, de nem rendelkezett elegendő erővel ahhoz, hogy egyszerre indítson támadást a folyó jobb partján befészkelt ellenséges csapatok megsemmisítésére. A Don nyugati partjára átkelt szovjet 6. hadsereg csapatai ellen július 18 és szeptember 16 között folytatott hitfőcsatákba két német gyaloghadosztály támogatása mellett a hadsereg javarésze részt vett. Ezen vállalkozások dacára a súlyos véráldozatoknak átmeneti sikerek után javarészt eredménytelenek maradtak csupán. A korotolyaki hétfőt és Torozsevoje községet sikerült visszafoglalni. A 2. hadsereg véres vesztesége, vagyis elesett, megsebesült, a Donmenti hitfőcsaták alatt 26-27 ezer főre tehető. A hadsereget, különösen az első tábori páncélos hadosztályát anyagi téren is jelentős veszteségek érték. A Don kanyarulataiban kialakult ellenséges hitfők felszámolásában több felvidéki alakulat vett részt és szenvedett súlyos veszteségeket. A losonci 23/1-es zászlóját a Storozsevoje és környéke visszafoglalására augusztus 10-én és szeptember 9-én megindított támadásokba, a rozsnyói 13/1 és 43/1, illetve a tornaljai 13/3 zászlójakat pedig augusztus 9 és 30 között a csúcsjeperejesei hitfőharcokba vetették be. A 6. könnyű hadosztály alakulatainak főleg az augusztusi fegyverténnyei említésre méltók. Salkaházi István főhadnagy, lévai 22/3 zászlóbeli csoportja, a Storozsevojétól északnyugatra húzódó reteszállásba gyakorta közelharc árán több ellenséges támadást vert vissza. A német-szovjet arcvonal déli szakasza szeptember végére teljes egészében megmerevedett. A Kaukázuson túlra a létfontosságú bakui olajmezőkig a német csapatok nem jutottak el, és a kezdeményezés kicsúszott a német hadvezetés kezéből. A magyar politika és katonai vezetésnek, bár ismerte a II. Hadsereg ezernyi problémáját, nem volt távlati terve a kialakult helyzet megoldására. Német részről várta a segítséget, és csak a csapatok minimális mértékű fegyverzetés felszerelésbeli kiegészítésére, illetve személyi állomány fokozatos felváltására hajlott. Novemberben közel 50 ezer főnyi kontingens, benne 20 ezer munkaszolgálatos került ki az arcvonal mögé a harcoló állomány egy részének felváltására. Tehát a II. Hadsereggel nem 200 ezer fő járta meg a Donkanyart, hanem ezt a felváltó, kiegészítő, pótló állomány kontingest is beleérve 250 ezer. Tulajdonképpen 42. novemberébe került ki a Donmenti arcvonal mögé a Kassai helyőrségi 21/1 és 21/2 zászlója is. Az előbbi a legészakibb, az utóbbi pedig a Csúcse-Perelyes-hajói szovjet hídfő előtti arcvonal szakaszra került. A II. Hadsereg súlyos helyzete iránt tanúsított látszólagos érzéketlenség nem a magyar politika és katonai vezetés részvétlenségéből fakadt. A kálai kormány új bel- és külpolitikai célkitűzései gátolták a Don mentén helytálló hadsereg megsegítését. A magyar kormány legfőbb célkitűzése ugyanis az volt, hogy az egyre feszültebbé váló magyar-román viszonyra és a bizonytalan külpolitikai helyzettel való tekintettel az országot kivezesse a háborúból. Óriási teherként nehezedett rá a román vezetésnek Észak-Erdély és Székelyföld visszaszerzésére irányuló, egyre nyíltabban hangoztatott szándéka. Mindez arra késztette, hogy erőforrásainak nagy részét a háború befejeztével elkerülhetetlennek látszó magyar-román fegyveres konfliktusra tartalékolja. Lényeges elhatározása volt, hogy a honvédséget fejleszti és az ország határainak védelmére összpontosítja. November 19-én Stalingrádnál indított szovjet offenzíva december közepéig délről észak felé haladva egymás után tördelte le a német és a vele szövetséges hadseregek védelmi körzeteinek pillérjeit. Jani Gusztáv vezérezredes, a II. Hadsereg parancsnoka a szomszédos olasz 8. hadsereg arcvonalának december 17-i áttörése után határozottan sürgette, hogy az általa kért fegyvezet és német csapaterősítés még a várt szovjet támadás előtt érkezzen ki arcvonalára. A magyar segélykérésekre is reagálva, de leginkább a szomszédos olasz hadsereg részeinél elért szovjet sikerek hatására, a német hadvezetés 43. január 2-ától egy hadtest erejű, a magyar első tábori panciós hadosztályt is magába foglaló hadtestcsoportot vonultatott fel a II. Hadsereg védelmi vonala mögött. Feladatát abban határozták meg, úgy csoportosuljon, hogy az áttört erőkkel szemben támadni tudjon. A II. Hadsereg alakulatai az ősz folyamán hátsó védőállásaikat nem tudták kellőképpen kiépíteni. Erő és eszköz hiányában, valamint a hamar beköszöntött őszi csapadékos időjárás miatt erre már nem kerülhetett sor. Az 1943. januári szovjet offenzíva alatt ezért kellett görcsösen ragaszkodniuk első vonalaik megtartásához, és a visszavonulásuk ezért járt olyan nagy veszteségekkel. A csapatok erőállapota a téli hónapokra leromlott, ugyanis a keleti hadszintér katasztrofális szállítási nehézségei, illetve szállító eszköz hiány miatt a hadsereg élelmezési és ruházati ellátása már alig működött. Számos téli ruházattal és élelmiszerrel teli központi raktár készlete maradt kiosztatlanul. A szállastakarmány és a lótáp hiány miatt legyengült közel 60 ezres lóállomány 80%-át pedig az arcvonalból 100-150 km-re távolabb létesített, úgynevezett lóüdültető állomásokra irányították, ezzel a hadsereg mozgékonysága nullára csökkent. A II. Hadsereg nem egy gépesített seregtest volt, tehát nagy volt azon alakulataik száma, amelyek fogatolt volt, tüzéralakulatokra gondolok elsősorban. A magyar arcvonal ellen feltételezett szovjet támadás célja és iránya mind a magyar második hadsereg, mind a felettes német B-hadsereg csoport parancsnokságát sokáig bizonytalanságba tartotta. Megindítását a Donnál képzett ellenséges hídfőkből várták, de a támadás időpontját és konkrét irányai természetesen nem ismerhették. A szovjet Voronyezsi és Brianszki front főerőjének az Uribi és a Stúcsei hídfőből, valamint a magyar arcvonaltól délre 43. január 14-én kellett volna harcba bocsátkozniuk, a magyar második és az olasz 8. hadsereg részeinek bekerítése és megsemmisítése céljából. A Liszki és Kantyeri Mirovka között a Rostovba vezető vasútvonalat kellett birtokba venniük, hogy ezáltal kedvező kiindulási helyzetet teremtsenek a német második hadsereg ellen indítandó támadáshoz és a Harkov, illetve a Donyec-medence felé irányuló előretöréshez. A szemben álló erők bekerítése az Uri-Sztorozsevói hídfőből, illetve a magyar arcvonaltól délre fekvő Rosszos város körzetéből meginduló csoportosulásra hárult, középütt pedig az itt előretörő seregtestek lekötő, illetve biztosító feladatot kaptak. A hadművelet leglényegesebb eredményét a több irányból támadó szovjet csapatok Alekszejevka környéki találkozása jelentette volna. A szovjet csapatok ezen offenzíva bevezetőjeként január 12-én egy felderítő vállalkozást indítottak meg Uribi hídfőjükből, amely jelentős sikereket eredményezett a támadóknak. A következő napra előrehozott szovjet főtámadás és a magyar arcvonal január 14-e és Stúcsei átörését követően a második hadsereg csapatai a dermesztő hidegbe, amit tudtak, kitartottak állásaiba, majd részeikre szakadva kezdték meg visszavonulásukat. A január 15-ét követő napoktól megkezdődtek egy újabb szovjet hadművelet előkészületei, amelyek már a német második hadsereget is érintették. A 20. könnyűadosztály kötelékébe küzdő Losonczy 23/1 zászlóalj, miután részt vett a január 13-ai kudarcba fulladt ellentámadásba, Sztorozsevojétól délre egy behavazott reteszállásba foglalt el védőállást, ahol hamarosan körülzárták. Január 14-ére Viradónak egy 500 fős csoporttal Oszkinó felé kitört, és a továbbiakban a 3. hadtest részeivel vonult vissza. A magyar arcvonal január 14-e és Stúcsei átörése a 19. könnyűadosztály Rozsnyó és Tornajai zászlójait ugyan nem érintette, de már a következő napon heves ellenséges támadásoknak voltak kitéve. Legtovább a 13/2 zászlóalj tartotta állásait a körülzárt Kolibelka községbe. A hadseregparancsnokság későn elrendelt január 17-i visszavonulási parancsa azt eredményezte, hogy a 7. hadtest alakulatai, amelybe elég sok belvidéki alakulat is tartozott, már a teljes bekerítettségből kezdték meg hátravonásukat a Don mellől. A gyakran rendezetlen oszlopokba visszavonuló, csekély ellenállást tanúsító és az ellenséges csapatok közeledtének hírére pánikba eső kisebb-nagyobb kötelékek közül számos került szovjet csapatok és a partizánok fogságába, vagy mészárolták le állományukat. Így pusztult el, illetve esett fogságba január 18-án és 19-én többek között a Kassai 23. könnyűtüzérezred, Losonczy 53/1 zászlóalj, valamint a felvidéki zászlójakat magából foglaló 13 és 43 gyalogezred állományának zöme. Vezetési hibák miatt Ostrogos és Ilovszkoje védőinek kitartása, Kramer hadtes eredményes utóvédharcai, illetve Számbéber Nobel kollégám kutatásai alapján a magyar és német csapatok eredményes páncél elhárító rendszere miatt a támadók azonban nem tudták kihasználni kezdeti sikereiket. Lényegében elmaradt a Vörös Hadsereg egy nagyobb méretű katlan csatája, és nem sikerült a magyar alakulatok bekerítése. A teljes katasztrófa, azt kell, hogy mondjam, nem történt meg. A 4. és 7. hadtest jelentős részét sikerült az Oszkol folyó mögé hátravonni. Január 24-én ugye a 2. hadsereg zöme kivált az arcvonalból. A január 15-én a német 2. hadsereg alárendeltségbe került 3. hadtest azonban csak február 2 és 4 között tudott kitörni a szovjet csapatok körülzárásából. A 3. hadtest kötelékébe tartozó 6. könnyűadosztály benne komáromi, lévai és somorjai alakulatokkal fokozatosan került a nyugat, illetve észak felé előretörő szovjet csapatok irányába. január 14-én az Oszkinót és Arhangelszkojet védő 22x1, 22x2 és 52x3 zászlójai, illetve a 6x2-es tüzérosztálya csak akkor adta fel állását, amikor a jablosnyai erdőn át bevetett szovjet sí alakulatok már a hátukba kerültek. Ezen harcokban az egyéni helytállás számos példáját őrizte meg az emlékezet és a korabeli hadiokmányok. Az önfeláldozás és a hősieség legszemléletesebb, egyben legmegdöbbentőbb példája a komáromi 6. könnyűadó tüzérezred első ütegének parancsnoka Lévai Sándor hadnagy nevéhez fűződik. Január 14-én hajnalban a szovjet csapatok térnyelése a 6. könnyűadosztály déli védőközetében már olyan jelentős méretéket öltött, hogy egyedül Lévai hadnagy Gibraltár fedő nevű Donmenti figyelőjéből lehetett még vezetni a megmaradt ütegek tüzét a szünet nélkül rohamozó ellenséges gyalogságra. Délelőtt a mögöttük lévő tüzelőállások védői részben hátravonultak, részben már közelharcra kényszerültek, de a 6x1-es ütek főfigyelőjéből megismételt felső parancs, majd baráti kérdés ellenére sem akartak visszavonulni. Amíg használni tudok, nem megyek, válaszolta valahányszor Lévai hadnagy. Majd a kora délutáni órákban az alábbi elköszönő búcsújelentést adta le távbeszélőn. Gyerekek, nagyon fontos. Már csak ketten élünk a figyelő tisztesemmel. Összesen 4 kézigránátunk van, és 2 pisztoly. Az oroszok teljesen körbefogtak. 3 percen keresztül lőjétek a figyelőmet, ahogy csak bírjátok. Akkor megpróbálok kitörni. Ha nem sikerül, Isten veletek. Fiatal tüzérhadnagy, aki tüzérséget tüzért saját magára kérte, többé már nem került elő. És hát röviden a második hadsereg veszteségeiről még. Hozzávetőlegesen 125 főre tehető a második hadsereg közel egy éves keleti hadszíntéri tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma. Ebből a 125 ezer főből közel 50 ezer fő az elesettek száma, közel ugyanennyien sebesültek meg, és a hadifogságba esettek száma 28 ezer fő volt. Az orosz hadifogságból 2-3 ezer, 4 ezer főnél többen nem tértek vissza. Az anyagi veszteséget 70%-ban, ezen belül a nehéz fegyverzetét csak nem 100%-ban állapították meg. Köszönöm szépen a figyelmet!